Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat. Gondolkoztunk Sanyival, hogy elmondjuk-e így együtt ezt a hónapigét, vagy majd csak felolvasom, mert most erről is fogok prédikálni. Úgyhogy most még egyszer el fogom olvasni, egy picit bővebben. János evangélium a 17:20-tól fogom olvasni, és kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk. Tehát János evangéliuma 17:20-23-ig. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igédért, hálát adunk ezekért a szavakért, amiket most olvashattunk, és amik igazak, és amik valóságosak, és ami a te imádságod. És most kérünk téged, hogy nyisd meg a mi értelmünket, szívünket, egész lényünket a te igéd előtt, hogy megértsük, amit ma készítettél számunkra egyenként. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Gondolkoztam azon, hogy milyen lehetett az atyának, a fiúnak és a léleknek a kapcsolata ott a mennyben, vagy milyen most, vagy milyen az örökké valóságban, ezek számunkra felfoghatatlanok. De azért mondtam, hogy milyen lehetett, hogy amikor úgy döntött az atya, Jézus és a lélek, hogy Jézus eljön a földre, akkor mi az az a kapcsolat, amit ő úgymond ott hagyott egy időre. Igazából ezt hát valami emberi módon tudjuk csak elképzelni, mert nem tudunk ugye kibújni abból a gondolatvilágból, amiben vagyunk, és tudnánk mondani róla egy képeket, hogy talán egy kandalló mellett beszélgetnek, és élvezik a közösséget, és boldogan vannak, de tudjuk, hogy ezek nem, biztos nem így vannak, de nem is ez a lényeg, inkább azt mondanám, hogy az, ami a mélyben van, ami az ő kapcsolatukat jellemezte, az igazi békesség, az az öröm, az a mély kapcsolat, az milyen csodálatos lehetett. És Jézus, tudjuk az igéből, hogy önként döntött úgy, hogy elvállalja ezt a szolgálatot, hogy emberré lesz, és lejön a földre. És azt olvastuk itt az igében, hogy amikor ő itt emberként volt, akkor azt arról imádkozott, és azt jelentette ki, hogy ő kapott egyfajta dicsőséget az atyától ide a földre. Hogy mit is érthetett ez alatt, hogy mi lehet ez a dicsőség, amit Jézus kapott, amit az atya adott neki, úgy, mint munícióként, vagy mint az itt létének egy lényegi elemeként. Ugye az Isten dicsősége az ő tulajdonságainak, az atya tulajdonságainak a láthatóvá válása egyrészt. Tehát amikor Jézusra nézünk, akkor az atyát láttuk, és azt az emberek fölismerték, hogy rátekintettek Jézusra, egy embert láttak, de mégis érzékelhető volt számukra, hogy itt valami sokkal több van. Még az ellensége is érzékelték ezt, nem nagyon tudtak vele azonnal mit kezdeni. Aztán úgy is mondhatnák az Isten dicsőségét, hogy az ő jelenlétének a kisugárzása, amikor az Istennek a dicsősége, a lénye hatást gyakorol itt az emberekre. És ez ugyanúgy ott volt Jézusnak az életében. Amikor ő megjelent, akkor egy olyan hatás volt, amit nem tudtak megmagyarázni az emberek. Az Istennek a dicsőségének a hordozója, az Istennek a lelke volt. És tudjuk, hogy Jézus lélekkel teljes volt. Ő úgy volt itt a földön, úgy járt emberként, hogy közben be volt töltve az Istennek a lelkével, és úgymond csordultig volt a léleke, és semmi más nem tett Jézus, csak azt, amit az atya mondott neki. Megmutatkozott ez a dicsőség a csodákban, a tanításaiban, a jellemében, az erőben, a hatalomban, a gyógyításban, a kijelentéseiben. Amikor itt járt, és abban a 3 évben, amikor úgymond színre lépett, és tanított, és csodákat tett, akkor ez a dicsőség őt végig kísérte. És úgymond Isten megerősítette őt, és teljesen kijelentette, még szavakkal is kijelentette Jézusnak a bemerítkezésekor. De amikor azon gondolkozunk, hogy a dicsőséget adta Isten, akkor azt is tudnunk kell, hogy eljött az a pont Jézus életében, amikor az életét föláldozta az emberiségért, és minden egyes emberért. És ez is beletartozik abba, hogy az Atya a dicsőséget adta, mert van abban valami különleges erő, még akkor is, hogyha csúnya, és talán nehéz ezt nézni, és még gondolni is nehéz rá, ami a kereszten történt, mégis van abban valami csodálatos, valami felemelő, amikor a Teremtő Isten az életét áldozza azokért, akiket ő szeret. És utána az Istennek a dicsősége megmutatkozott a feltámadásban is. Amikor Jézus feltámadt, és megjelent, és ott volt a tanítványokkal. Talán amikor Jézus ezt mondta, hogy én azt a dicsőséget, amit nekem adtál, akkor ezekre gondolt. Ezekre gondolt, hogy Jézusnak az életét végig kísérte az Atya dicsősége. És így járt kelt, és így mozgott ebben a világban. És azt is tudjuk, hogy Jézus bár ő Isten volt, de amikor itt emberré lett, akkor ezt nagyon erőteljesen kifejezte, hogy ő az Atyát képviseli. Tehát ő nem önmagát képviseli, és az Atyára mutatott mindig, ez a dicsőség, amit ő kapott az Atyától, ez az Atyára mutatott végig. Voltak ennek korlátai. A korlátai az ő emberi mi volta volt. Azok, amilyen korlátokba ő bele lépett, és ezek miatt, a korlátok miatt sokszor nem értették, hogy most hogy is van ez a dolog. Hát mondják, hogy hát nem, de ez Józsefnek, az Ácsnak a fia, és akkor hogyan vannak ezek a dolgok. Ez egy olyan korlát volt, ami nem azért volt korlát, mert Jézus valami rosszat csinált, hanem azért, mert ő belelépett ebbe a korlátba, és így megmutatta, hogy így is lehet Istennek tetsző életet élni. Talán ez egy kockázatos dolog volt, így emberi nézőpontból, hogy Isten egy ilyet tett. Mit gondoltok, hogy ember élet. És itt élt közöttünk, és emberként mutatta meg a dicsőséget. Persze Isten oldaláról nézve biztos nem volt kockázatos, de mégis mi, akkor ezt nézzük akkor, és olvassuk az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy azért izgalmas dolog ez az evangélium, és hogyha valaki először olvassa, akkor azért sok izgalom van benne, hogy na hát mi is lesz itt a végkifejlet. És Jézus ezt a dicsőséget kapta, és használta, és az Atyára mutatott. De úgy folytatódik Istennek az igéje, hogy én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Nekik adtam. Hogy erről beszél Jézus, hogy ő nekik adta a tanítványoknak, és utána ez a szakasz meg különösen már inkább rólunk beszél, azok, akik majd a tanítványoknak a szavára fognak hinni, hogy nekünk adta ezt a dicsőséget Jézus, amit ő az Atyától kapott. Hogy értsük ezt? Vagy mi ez? Mi ez a dicsőség? Mi lehet ez a dicsőség, amit nekünk adott? És azt gondolom, hogy nem tudunk mást mondani, hogyha ez ugyanaz a dicsőség, amit ő kapott az Atyától, amit nekünk adott, akkor ezek ugyanezek a dolgok. Ugyanezek a dolgok, hogy megadatott nekünk, hogy Isten lelke betöltsön bennünket, és Isten lelke által élhetjük az életünket, és taníthatunk, gyógyíthatunk, csodákat tehetünk, ami jellemünkben megmutatkozhat, ami tanításunkban lehet erő, és egészen oda elmehetünk, hogy igen, mi is szenvedhetünk az evangéliumért, mi is követhetjük Krisztust a keresztben, már nem abban az értelemben, hogy mi az életünket adjuk a világért, de abban, hogy követjük a szenvedő Krisztust, és abban fog megmutatkozni végérvényesen ez a dicsőség, amit nekünk adott, hogy mi is feltámadunk majd az örökké valóságra. Mi a korlátja ennek a dicsőségnek, amit mi kaptunk, ennek a dicsőségnek a hordozásának? Mert mi is emberek vagyunk, tehát van egy ilyen korlát nyilván, de van az mi életünkben még egy nagyon komoly korlát. Azt hiszem egy ilyen korlát van. Szerintem mindannyian tudjátok, hogy mi az, ami korlátozni tudja azt a dicsőséget, amit mi Krisztustól kaptunk. Hát ez egy hárombetűs szó, a bűn. A mi önzésünk, ez az egyetlen egy dolog, ami akadályt jelent ennek a dicsőségnek továbbadásában. Mert az Isten dicsősége az csodálatos, az ellenállhatatlan. És Jézus ezt nekünk adta, és talán, hogyha az kockázatos volt, hogy Isten Jézusnak adta, és Jézus emberré lett, akkor az még mennyivel kockázatosabb így emberként végig gondolva, hogy Jézus azt mondja, hogy ezt nekik adtam. Nekik adtam, és ő tudta előre a mi korlátjainkat. És ezzel együtt így döntött. Azt is tudjuk, hogy ő ezt a dicsőséget egy nagyon komoly és fontos céllal adta nekünk. Tehát nem pusztán azért adta, és ezt Jézuson is nagyon lehetett látni, hogy ő nem azért jött el a mennyből, hogy egyfajta ízelítőt mutasson a mennyországról, és majd mindenki tudja, hogyha majd meghalunk, akkor milyen csodálatos lesz, és úgymond tetszelegjen ebben a dologban, hanem egy nagyon komoly küldetéssel kapta. Úgy olvassuk Isten igéjébe, hogy ezt a dicsőséget, tehát ezt a hihetetlen dolgot, hogy Isten dicsőségét hordozhatjuk, ezt Isten azért adta Jézusnak, és Jézus azért adta nekünk, hogy mi egyek legyünk. Olvassátok el, ez többször jön ebbe a részbe, hogy mi egyek legyünk. És ez is, hogy mi egyek legyünk, ez csak egy középső állomás, mert utána kifejti, hogy mert emiatt fogja felismerni a világ, hogy Jézus az Istennek a fia, és emiatt fogja felismerni a világ, hogy Isten szereti az embereket. Tehát tulajdonképpen ennek a dicsőségnek, amit kaptunk, a célja az evangéliumnak a továbbadása. És valami módon úgy tűnik, hogy a világ akkor tudja csak felismerni, hogy Jézus az Isten fia, hogyha a mi egységünket látja, a mi kapcsolatunkon keresztül tudja fölismerni. És itt szeretném mondani, hogy ennek a hónapnak a témája, ugye minden hónapnak van egy témája, a megújulás valamiben, az a megújulás a közösségben. Úgy néz ki, hogy Jézus azért adta ezt a dicsőséget, hogy mi egy valódi, igazi közösségben élhessünk, és hogy ezen keresztül az ő Isten fiúsága, és az Istennek a szeretete, az Atyának a szeretete megmutatkozzon. És mi sokféleképpen beszélhetünk erről, és vannak különböző módszerek, hogy hogyan mondhatjuk el, hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy Isten fia volt Jézus, és hogy az Atya szereti az embert, de talán tapasztaljátok-e, amikor beszéltek embereknek erről, hogy ez mennyire nehéz. Mennyire nehéz elmondani. Sőt, hát ebbe a posztmodern világba még nehezebb, mert hiába jövünk érvekkel, a számomra nagyon élő és nekem nagyon megerősítő érvekkel, hogyha egy bírósági tárgyalás lenne, akkor az egyértelmű bizonyíték lenne, hogy Jézus feltámadt. Ez az embereket nem érdekli, nem hagyja meg annyira. Vagy hiába magyarázom, hogy az Isten szeret, azt mondják az emberek, hogy hát hogy szeretne az Isten, amikor nézzek már ki a világban, hogy milyen nyomorúságok vannak. Hogy nagyon nehéz átadni ezt az üzenetet, és itt pedig Jézus az ő imádságában meg is mondja, hogy tulajdonképpen hogyan tudjuk mi átadni ezt az üzenetet. Úgy tudjuk átadni, hogyha egy valódi, egy igazi közösségben vagyunk. Marikától kértem, hogy majd vetítsen ki nekem, még most nem kell, csak mindjárt, csak nem tudtam, hogy mennyire vagy készen. Az angol tábor kapcsán, most abszolút nem gondoltam erre, hogy majd milyen jó példa lesz ez, de mégis azok, akik jöttek ide hozzánk, és az amerikai testvéreink is, észrevették azt a közösséget, amiben mi élünk. És azok a gyerekek is, meg azok a szülők is, akik itt voltak, valamit ebből kaptak, ebből a közösségből. És úgy néz ki, hogy egy közösségnek a minősége az abban mutatkozik meg, hogy ugye mekkora egységbe tud lenni ez a közösség. Kiraktam ide három széket, biztos nézegettétek már. Különböző székek vannak itt. Itt van egy ilyen jó kis tonetszék, meg itt van még egy nagyon klassz tonetszék, meg itt is van egy tonetszék. Majd ezzel kapcsolatban szeretnék majd mondani nektek valamit, nem tudom ki melyikre ülne rá szívesen. Melyik az, ami biztos nem ülne rá, úgy jó úgy lehuppanni. Talán ugye a bal szélső, vagy nektek a jobb szélső. És erre meg biztosan, de szerintetek erre rá lehet ülni, erre a székre? Óvatosan rá lehet, és még azért, tehát hogy mondjam, hol van a nagyobb különbség, e kettő vagy a kettő között? Tehát e kettő között nagyobb különbség van, pedig esztétikai szempontból nézve talán itt van a nagyobb különbség, mert ez úgy nagyjából rendben van, ez meg azért elég szakad, de mégis itt valami nagyobb különbség van, de majd még erről fogunk egy picit később beszélni. Egyébként van egy ember, egy Schwarz nevű ember, aki erről már beszélgettünk régebben is, foglalkozik gyülekezeteknek a minőségével, és majd csak mondom, hogy szeptemberben nálunk is lesz egy ilyen felmérés, ami most az egész Dunántúlon végig fog menni, és tudjátok, van 8 minőségi jellemzője a gyülekezeteknek, amit ő megállapított, az egész világon több ezer gyülekezetet vizsgált, és van egy olyan minőségi jellemző, hogy szeretetteljes kapcsolatok. Hogy ettől függ egy gyülekezetnek a minősége. A 8-ból az egyik ilyen, és most szeretném kérni, hogy Marika vetítse ki nekem ennek az egyik formáját. Ez lehet, hogy viccesnek tűnik, de ez egy tudományos felmérés, tehát vegyétek nagyon komolyan. Ugye a kávézás az megmutatja egy gyülekezetnek a minőségét. Az elmúlt 2 hónapban hányszor hívott meg más gyülekezeti tagokat vacsorázni vagy kávézni? Ez volt a kérdés. Tehát erre a kérdésre válaszoltak a világon több ezer gyülekezetben, és a válaszok eredményét átszámolták 1 évre, tehát amit ott láttok, az 1 évre vonatkozik, tehát a 11 az azt jelenti, hogy 1 év alatt 11-szer, és ugye a 17, ami a legtöbb, az meg 1 év alatt 17-szer. És hogy látjátok, itt van egy ilyen kis mátrix, amiben van alacsony minőségű, meg magas minőségű gyülekezet, meg csökkenő, meg növekvő gyülekezet. És azokban a gyülekezetekben, amelyik alacsony minőségű, és még csökken is, ott 11 ez a szám, és amelyik például magas minőségű, és növekszik is, ott meg 17. Tehát ez teljesen egyértelműen kijött, hogy ahol a testvérek szoktak összejönni, és együtt vacsorázni, beülni egy kávézóba, beszélgetni, és ilyesmit csinálni, az jobb gyülekezet. És nyilván nem azért jobb, mert hogy most ők kávéznak feltétlenül, bár az is hat valamit, de inkább fordítva van ez, hogy ahol ez ilyen közösség van, tehát nem pusztán együtt vagyunk egy alkalmon, és akkor mindenki megy, amerre lát, hanem szeretünk együtt lenni, ezt mutatja meg ez a diagram. Hát mindenki megnézheti, hogy ő hogyan áll ezekkel a számokkal. Én azt gondolom, hogy mi gyülekezetünk most a magyar viszonyokba, mert ugye a Bildrék mondta is, ha emlékeztek, akik itt voltatok, hogy mondta, hogy a magyarok, már nem tudom, mi volt a kérdés, de hogy egy kicsit olyan halvérűek, meg kicsit olyan nyugisabb nép vagyunk. Tehát nálunk lehet, hogy alapvetően mi kevesebbet vagyunk itt a társalgásban, de Magyarországon a mi gyülekezetünk szerintem ebbe nagyon jó, és egyébként most az angol táborban meg teljesen kiéltük magunkat ebbe a dologba, mert ugye tulajdonképpen a szerdát kivéve minden este volt valami közös kávézás, vacsorázás, beszélgetés, és jó volt. Úgy néz ki, hogy egy közösségnek a minőségét az nagyon erősen mutatja, hogy ezek a dolgok, ezek hogyan zajlanak, és ezek mögött van egy mélység. Van egy mélység, amiről Isten igéje beszél, mert pusztán nyilván, ha csak azt mondjuk, hogy jó, akkor minden héten megyünk kávézni, ettől nem lesz ő egy gyülekezet. Van még egy kép, amit kérek, hogy Marika vetítsen ki. Ez a nevetés. Ez sem vicc, hanem ez komoly. A gyülekezetünkben sokat nevetünk. Akik az értékelés alapja az volt, hogy ez a mondat erősen, illetve nagyon erősen igaz a mi gyülekezetünkre, és a alacsony minőségű csökkenő gyülekezeteknél 33% válaszolta ezt, a jó, magas minőségű növekvő gyülekezeteknél 68. Hát tegnap egyébként a töltőjéknél kinevettük magunkat, jó sok viccet meséltünk, és gurultunk, vagy tegnap előtt volt, bocsánat, igen. Úgyhogy ott is ez véletlenül éppen megjött, de nem tudom, hogy mennyit szoktatok nevetni, de azt gondolom, hogy talán mondhatjuk, hogy igen, jó úton járunk, de csak szeretném megerősíteni benneteket, hogy szabad vidámnak lenni, szabad nevetni. Emlékszem egyszer a házi csoportunkon, az egy kedvenc alkalmam volt, amikor olvastunk a Bibliából, és pont egy olyan rész jött ki, ahol jó sok ilyen görög, meg mindenféle név volt, és hát úgy nagyjából ugye minden negyedik nevet sikerült csak kiolvasni, úgyhogy a végén aztán nevetésbe fulladt az egész, úgyhogy nagyon jól nevettünk, de értitek, nem az volt a lényeg benne, hogy most bohóckodtunk, hanem egyszerűen jól éreztük magunkat egymás jelenlétében, és ott volt egy mélység, amiből ez nem egy bohóckodás volt, hanem egy öröm volt. Úgy néz ki, hogy a szeretetteljes kapcsolat az egy nagyon fontos dolog a közösségünkben. És erről szól ez az ige is egyébként, hogy ha ti egységbe lesztek, akkor fogja meglátni a világ, hogy Jézus az Isten fia, és hogy Isten szereti az embereket. Ezt mondja legalábbis Jézus. Ennek az alapja, én azt gondolom, hogy egyrészt az, hogy mi egységbe tudunk lenni, hogy ugyanazzal a lélekkel itattattunk meg. Ezért van az, hogy valamikor nem is tudunk beszélni egymással, én most nem sokat tudtam közvetlenül beszélni az amerikaiakkal, de mégis azt érzékeltük, hogy összetartozunk, hogy ugyanazok vagyunk, és egyszerűen már csak egy nézésből is kommunikálni tudtunk. A másik alapja annak, hogy ennek a mély egységnek az a kereszt, ahol mindannyian megmenekültünk. Közösen menekültünk meg. Emlékeztek, amikor Pál apostolnak a keresztről való üzenetéről volt szó, akkor volt egy ilyen mondat, hogy én vagyok az az ember, akiért Krisztus meghalt. És hogy ezt el tudjuk mondani együtt, és hogy ez egy olyan hatalmas dolog, és ez összeköt bennünket mélyen. És van egy harmadik is, az meg az atyával kapcsolatos, hogy az atya képmására lettünk teremtve, és amikor újjászületünk, amikor megújít bennünket az Isten, akkor helyreállítja a lényegét bennünk ennek a képmásnak, és kezdünk hasonlóvá válni. Az atyához, a Krisztushoz. És ez az a mélység, ami összeköt bennünket. De szeretném megkérdezni tőled, hogy neked mit jelent a közösség? Mit jelent ez a közösség? Mit jelent a közösséghez tartozás? Egyik lehetőség, hogy úgy vagy benne, hogy eltűröd. Mert érted az igéből, hogy ez fontos, de kényelmetlen egy kicsit. És úgy fogalmazod meg talán, hogy ez egy szükséges rossz, ez a közösség. Vagy esetleg azt mondod, hogy elhordozod ezt a közösséget. Azért jobb szeretsz magad lenni, nem olyan jó együtt lenni, de azért hát tudod, hogy ez szükséges, tehát itt vagy. Próbálod azért minden inkább kivonni magad ebből, tehát nem túl mélyen bekapcsolódni, mert számodra kicsit kényelmetlen. Nem tudom, hogy van-e valaki így ebben a közösségben, vagy itt a közösségben, mert valami ilyesmit jelent, hogy inkább az vonatkozik, hogy eltűröd. Vagy a másik, hogy rajongsz a közösségért. És tulajdonképpen azért vagy itt, mert használod ezt a közösséget, tök sok mindent kapsz itt a közösségben, élvezed a közösséget, milyen jó neked ez a közösség. Úgy érzed, hogy talán ez a cél, hogy megtaláltad ezt a helyet, és itt közösségben is hú de jó. És ezt jelenti számodra a közösség. Vagy esetleg úgy vagy itt, hogy kiszorultál a úgymond kemény magból, vagy a belső magból. És úgy érzed, hogy nem tudsz behatolni ebbe, és hát elfogadtad ezt a helyzetet, vagy nem teszel ellene, vagy magadba füstölöksz egy kicsit, és így vagy jelen ebben a közösségben. Vagy esetleg az igaz rád, hogy hát olyan semleges dolog ez a közösség. Jó ez a közösség, tök jó, de nem ez a leglényegesebb dolog az életedben, és valahogy így vagy ebben a közösségben. Nem tudom, hogy te melyik vagy, melyik van inkább benned. Ha őszinte vagy, akkor mit jelent számodra ez a közösség? Ugyanis, csak még egyszer mondanám, és köszönöm, ezt le lehet már venni, Jézus az ő dicsőségét, amit az atyától kapott, azt ő odaadta neked, meg nekem, meg neked, azért, hogy egy igazán mély közösségben él, egységben legyél. Én szeretnék mondani egy gondolatot azzal kapcsolatban, hogy mit is kell, hogy jelentsen a közösség ezek helyett. Tehát azt gondolom, hogy nem jó, hogyha csak eltűröd, de az se jó, hogyha pusztán ez a cél neked, egy rajongsz érte, és csak jól érzed magad benne. Az végképp nem jó, hogy semleges neked, meg az se jó, hogyha kiszorultál belőle, és megadtad magad, hogy akkor neked ennyi jutott. A közösség, ennek az igének az alapján én azt tudnám mondani, hogy a közösség az küldetés. Az a küldetésünk része a közösség. Tehát az nem egy opció, hogy valaki lehet közösségbe, valaki nem. Valaki szeret közösségbe, valaki nem szeret. A közösség nem azokban a dolgokban mutatkozik meg, amit kívülről látunk, hogy valaki szangvinikus, valaki melankolikus, kolerikus, vagy milyen. A közösség az a küldetésed. Jézus azt azért adta az ő dicsőségét, hogy te egy igazi, mély egységben legyél. És egy valódi közösségben legyél. És ezek a dolgok, amiket kivetítettünk, ezek mutatnak valamit, hogy na milyen lehet ez az egység, de ha szíved mélyébe belenézel, akkor meg tudod mondani, hogy mit jelent számodra ez a közösség. A közösség az egy magasabb rendű dolog, pusztán annál, hogy ez egy eszköz, vagy egy keresztény gyakorlat. A közösség az a lényege a kereszténységnek. Úgy is mondhatnám, hogy például a gyülekezet stílusa az egy olyan dolog, hogy tetszik valakinek, vagy nem tetszik valakinek. Ez így rendben van. Vagy a gyülekezet teológiája, lehet, hogy az egyiknek tetszik, másiknak nem tetszik. Vagy a gyülekezeti kultúra, vagy a forma, ezek olyan dolgok, amikre lehet azt mondani, hogy hát igen, én nekem ez úgy eltűröm, vagy ez hú, de tetszik nekem, vagy ilyeneket, de a közösség, a közösség megélése, az egység, az nem ilyen. Az nincs olyan, hogy ez a gyülekezet egy ilyen közösségi gyülekezet, az meg nem közösségi, hanem a közösség az a küldetésed. Az hozzátartozik a leglényegesebb dologhoz az életedben, hiszen Jézus ezért adta az életét, és ezért adta aztán oda a dicsőséget, ezért tudunk mi beszélni a keresztről, ezért élhetünk ebben a világban, hogy ezt a közösséget, ezt megmutassuk, mert ebben van az evangéliumnak az üzenete. Mondd még itt ennek a közösségnek a minőségéről egy nagyon komoly dolgot Isten igéje. Azt mondja, hogy a mi közösségünk egymással az olyan legyen, mint amilyen az Atya és a Jézusnak a közössége volt egymással. Tehát nem mond kevesebbet erről a közösségről, nem azt mondja, hogy hát itt a Földön, amíg vagytok, addig egyfajta ilyen lájtos közösségben, valamiféle egyszerű közösségben éltek, de majd a mennyben, majd ott aztán mekkora nagy közösség lesz, hanem azt mondja, hogy ő azért adta a dicsőséget, hogy olyan közösségben éljünk itt egymással, mint ahogy az Atya Jézussal. És emlékeztek, ott kezdtük, hogy gondolkoztam azon, hogy milyen lehetett az atyának meg Jézusnak a kapcsolata egymással, és mi lehetett az, amivel azt le tudjuk írni. És ugye emberi módon ezt nagyon nehéz leírni, de azt gondolom, hogy ez nem is külső jellemzőiben van, hanem valahol a mélységében, a bizalmában, az erejében egy tökéletes közösség volt. Tehát nem egy olyan közösség volt, ami ilyen lájtos, vagy valamilyen részközösség, hanem ez egy teljes, mély összetartozás volt. Tudjuk, hogy ez a közösség, ez úgy lehet a miénk, hogy az Isten lelke bennünk van, és ő az, aki összeköt bennünket. Azt is tudjuk, hogy kell egy döntést is hoznunk, és most, hogyha a bemerítkezés megtörtént, és most már lesz az első úrvacsora, akkor mindazok, akik most először fognak itt úrvacsorázni, és ott kimondták Krisztusnak az ő igényüket, akkor tulajdonképpen hoztak egy döntést emellett a közösség mellett. Ezt nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezt a közösséget, mint Szombathelyi Baptista Egyházat már nem lehet elmenni innen, tehát hogy értitek, hogy nem egy olyan közösség, de inkább arról mondanám, hogy hoztak egy közösséget, vagy döntést az ő közösségük mélységéről, hogy fognak ide tartozni. Hogy nem úgy fognak ide tartozni, hogy időnként eljönnek, meg valamit jelent nekik ez a közösség, hanem otthon lesznek ebben a közösségben. És ezt a közösséget építeni is szükséges. Úgy is mondhatnám, hogy az Atya és Jézus közössége, az nem egy érdekközösség volt. Mondhatjuk, hogy az Atya és Jézus közössége nem érdekközösség volt. Azt is mondhatjuk, hogy nem sorsközösség volt. Hogy ott vagyok, hogy hát én vagyok az Atya, én vagyok Jézus, hát akkor itt vagyunk, akkor most itt vagyunk együtt. Nem ilyen közösség volt. És még azt is mondani, nem családi közösség volt pusztán, hogy ugye ezt meg se tudjuk pontosan érteni, hogy ez mit jelentett neki. Több volt ennél. És szeretném mondani, hogy a hívőknek a közössége nem érdekközösség. Tehát nem azért járunk a gyülekezetbe, mert milyen jó, hogy akkor tudjunk egymásnak segíteni. És ha én rossz helyzetben vagyok, akkor mások is tudnak nekem segíteni. És nem azért járok, mert én szeretnék már valahogy hasznossá tenni magam, és végre itt akkor tudok valamit csinálni. Ezek jó dolgok, de nem ezért járunk ide, tehát nem érdekközösségben vagyunk itt. De azt is szeretném mondani, nem sorsközösség. Hát itt van Szombathely, 50 km-es körzetében ez a baptista gyülekezet van. Hát akkor ide járok, ugye? Sorsközösségben, össze vagyunk zárva. Budapesten lennék, hú, de jó lenne, mert akkor válogathatnánk a gyűlöletet. Tehát nem ezért vagyunk, nem sorsközösségben vagyunk mi, ennél sokkal több. Sokkal az Atya és Jézus se sorsközösségben volt. És azt is szeretném mondani, hogy nem pusztán egy családi közösségben vagyunk. Ezen azt értem, hogy ugye egy család azért van egy közösségben, mert hogy hát vérszerinti közösségben vannak, és hát ők lettek a gyerekek, akkor nyilván, hát akkor ez van. Tehát nem ezért vagyunk mi közösségbe. Én úgy mondanám, hogy a közösségünk az egy szövetség. Egy szövetség, ami ezeknél mind erősebb. És mi nem tudjuk leírni az Atyának meg Jézusnak a közösségét, de azt értjük. És ha belegondolunk, akkor értjük, hogy az egy olyan igazi közösség, ami megbonthatatlan. És én úgy mondanám, hogy három őbetűs szót találtam arra, hogy milyen a mi közösségünk, vagy milyennek kell lenni a mi közösségünknek. Az egyik az a hogyan kérdésre válaszol. Ezt úgy mondanám, hogy önkéntes. Tehát mi nem azért vagyunk itt, mert valaki minket ide kényszerített. Nem azért vagyunk itt, mert félünk Istentől, hogyha nem megyünk egy közösségbe, akkor majd elfenekel bennünket. Nem valami miatt vagyunk, hanem önkéntesen vagyunk itt. Úgy döntöttünk, hogy mi itt szeretnénk lenni. Mert az Atya ide vezetett bennünket. A másik, hogy meddig vagyunk közösségben, és most ezt szeretném kitágítani, nem pusztán a Szombathelyi Baptista Egyházban, mert lehet, hogy valaki elköltözik, és máshol lesz majd közösségbe, de meddig fogok én közösségbe tartozni itt a Földön? Meddig? A halálom pillanatáig, de örökké, őbetűs, mert utána meg az Atyával leszek közösségbe, tehát, hogy amikor te ide beléptél, akkor ez nem egy olyan dolog, hogy ja, hát most kipróbálom a közösséget, aztán ha tetszik, maradok, ha nem tetszik, tovább lépek, hanem örökké vagyok ebben a közösségben. És milyen ez a közösség? Egy őbetűs szót. Őszinte, ez nem jutott eszembe, de nagyon jó, ez is őbetűs szó. Őszinte, de én egy másikra gondoltam, még az másról szól, de ezt köszönöm, ez nagyon jó, ezt föl is írom. Összetartó, ezt is lehet mondani, igen. Igen, erre gondoltam. De akkor most már öt is van. Tehát örömteli, őszinte, összetartó. De tudjátok, én úgy képzelem, az atya és a fiú kapcsolatát, hogy abban öröm van. De őszinteség is van, meg összetartás is van. És ilyen ez a közösség. És amikor Jézus imádkozott, akkor ő egy ilyen közösségért imádkozott. És azt mondta, hogy ha ez megvalósul az életedben, akkor meg tudod mutatni azt, hogy Krisztus az Isten fia, és hogy az Isten szereti az embert. Ha ez nem valósul meg, akkor nincs esélyed. És ezért van ott az egyház, gondolom, ahol van, mert nagyon sok olyan közösség van, idézőjelbe, ahol nincs valódi közösség. Csak összejönnek az emberek, meghallgatnak egy prédikációt, vagy csinálnak valamit, karitatívkodnak, vagy nem tudom még mit csinálnak, de nincs meg az a mély kapcsolat. És most, amikor a székekre gondoltok, és csak ezért hoztam ezt a széket, meg Tamást kértem, hát ugye nálam ez az én székem, ez Tamáséké, ez csak vicc volt, köszönöm, hogy gondoltam, hogy Tamás biztos talál, mint asztalosi a padlásommal valami széket, ami nekem kell, hogy nézzétek csak, hogy melyik az a szék, amire rámernétek ülni? Hát ez, meg ez. Ugye erre is rámernénk ülni. Arra a székre senki nem menne ráülni, mert látszik, hogy abban a pillanatban ki fog törni a lába. Hogy azt akarom csak ezzel mondani, hogy a közösségünk, hogy alkalmas-e arra, hogy Isten üzenetét hordozza, az, hát ez a két szék. Mert erre törekszünk, tehát egyfajta tökéletességre nyilván, de olyan kell, hogy legyen ez a közösség, hogy azért ott legyen benne az Istennek, az Atyának és a Jézusnak a kapcsolatának a lényege, ha nem is tökéletes, mert vannak benne problémák, vannak benne feszültségek, de mégiscsak rá lehessen ülni. De ha ilyen a te életed, a közösséged, és most szeretném mondani, ha te neked a közösségről a gondolatod az, hogy ez egy szükséges rossz, vagy az a gondolatod a közösségről, hogy hát ez egy semleges dolog, de hát benne van a Bibliában, vagy az a gondolatod a közösségről, hogy ez egy hú de jó nekem, és ezért vagyok itt, akkor az egy ilyen gondolat, és azon keresztül nem fogod tudni megmutatni az Atyának a szeretetét, hanem akkor fogod tudni megmutatni az Atyának a szeretetét, hogyha te benned az elhatározásod, az a mélység, az ott van, ami az Atya és Krisztus között volt. És ahogy mondtam, a közösségbe úgy kerülünk, hogy a lélek által belekereszteltetünk, utána hozunk egy döntést a szívünkben, amit most meghoztak a bemerítkezők, és amikor majd most együtt leszünk az úrvacsorában, és együtt fogunk ezt kifejezni. De van még egy harmadik rész, hogy nem elég az, hogy az Úr belehelyezett téged, és hogy te hoztál egy döntést, hanem mit kell még csinálni közösségért. De gyakorlatban. Jönni kell, küzdeni kell, csinálni. Én éneket írtam föl, hogy kompromisszumokat kell kötni, gesztusokat kell tenni, be kell fogadni egymást, szeretni kell egymást, kérdezni kell egymást, meghallgatni kell egymást, meghallani kell egymást, kávézni kell együtt, nevetni kell együtt. És hordoznunk kell egymást, mert az Efézusi levél is ott van, hogy ugye a lélek által van az egységünk, de hogy hordozzátok el egymást. De mindez azért van, mert ez a mi életünknek egy lényegi, ez egy küldetés. Tehát szeretném, hogyha egy dolog marad meg benned a mai igehirdetésről, akkor annyi, hogy a közösség az egy küldetés. Az egy küldetés, az a te küldetésed, hogy te olyan mélyen legyél benne, ahogy csak tudsz, mert ezáltal tudod képviselni Krisztust ebben a világban. És ilyen módon tudjuk megmutatni Istennek a szeretetét. Nem tudom, hogy te mit gondolsz, és hol vagy, és hogy tudod-e azt mondani, hogy igen, kéne még lépnem. Lehet, hogy te ott vagy, hogy be se kerültél még ebbe a közösségbe, és úgy látod ezt a keresztény egyházat, meg ezt a gyülekezetet, hogy itt vannak ezek az emberek, szeretik egymást, vitatkoznak, megvannak, csinálnak dolgokat, akkor szeretném mondani neked, hogy ez nem sorsközösség, nem érdekközösség, nem családi közösség, hanem ez az Isten által újjászült embereknek a közössége, akiket a lélek betöltött, és mi ezért vagyunk itt. És azt már annyiszor mondtuk, hogy ezek az emberek, akik mi itt vagyunk, hát valószínű, hogy soha nem találkoztunk volna, ha nem lenne bennünk Isten lelke, annyira különbözőek vagyunk. De mégis sokkal szorosabb közösség ez, mint minden más, mert Isten lelke van bennünk. De azt is szeretném mondani, hogy ha te szeretnél tagja lenni a közösségnek, akkor találkoznod kell a megfeszített Krisztussal, aki megment téged. Mert mi azoknak a közössége vagyunk, akik azt mondjuk, hogy értünk, helyettünk halt meg Krisztus. És ebbe a közösségbe csak azok tartozhatnak, akik tudják, hogy bűnösök, és Krisztus megmentette őket. Mert Krisztus a fej, és ő hozta létre ezt a közösséget. De hogyha ez megvan az életedben, de nem kötelezted el magadat egy közösség mellett, akkor gondolj erre, hogy az Atya nem olyan mintát adott Jézus és az ő kapcsolatán keresztül, hogy időnként találkoznak, meg egyfajta távolságtartást adnak, hanem egy mély közösséget, egy elkötelezett közösséget. Akkor döntened kell, hogy tartoz valahova. És hogyha pedig itt vagy benn a közösségben, akkor kérlek, hogy formáld át a gondolataidat, és tedd be oda, hogy a közösség az az én küldetésem. És én azért jövök, és azért élek, hogy ebben a közösségben legyek, és megmutassam a világnak, hogy az Atya szeret. És megmutassam a világnak, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és talán ketten-hárman fogunk most imádkozni, és három dolgot említenék az imádsággal kapcsolatban, hogy először is magadban adjál választ arra, hogy mit jelent számodra a közösség. Mennyire mély számodra ez a fogalom, hogy közösség, hogy onnantól kezdve, hogy eltűröd, vagy esetleg semleges, vagy inkább érdek, hogy hol vagy te, hol van a fejedben a gondolat, hogy igen, ez az én küldetésem, és ez a lényege az én életemnek. Hogy mondd el Istennek ezt először magadban, hogy mit gondolsz erről, mi van benned. És utána pedig azt is szeretném kérni, hogy válaszolj arra a kérdésre is, hogy mennyit dolgozol ezért a közösségért. És most nem úgy értem, hogy mennyit takarítasz, vagy mennyit prédikálsz, vagy mennyit tanítod a gyerekeket. Nem ezekre gondolok, amikor mennyit dolgozol azon, hogy a te közösséged, a te kapcsolatod, a te testvéreddel olyan legyen, mint Krisztusnak a kapcsolata az Atyával. Mennyit dolgozol ezen? Értitek, ez egy kapcsolat egymás között. És persze nem lehet, most már 64 fős a gyülekezetünk taglétszámot tekintve, nem lehet mind a 64 emberrel ugyanolyan, de hogy értitek, hogy dolgozok ezen, hogy egyre közelebb legyünk. Hogy erre is válaszolj, hogy mennyit dolgozol ezen. És utána, amikor egy picit így csöndben voltatok, akkor szeretném majd kérni, hogy így ketten-hárman, ahogy összefordultatok, akkor imádkozzatok a közösségért, és kötelezitek el magatokat arra, hogy igen, Uram, elfogadom, hogy te ezért adtad nekem a te dicsőségedet, és ez egy küldetés lesz a számomra. Úgyhogy kérlek most benneteket, hogy forduljatok össze ketten-hárman, és most ne legyen beszélgetés, hanem minden kis csoport egy-két percig legyen csöndben, és utána pedig törjétek meg a csendet, és imádkozzatok, és kérjétek az Urat, hogy vezessem benneteket a közösség mélységébe. Thank you.